Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2022. november 25-e van. 275 napja tart ez a esztelen pusztítás, amit Oroszország Ukrajnában elkövet. Hogy jobban megértsük a háború és a posztszovjet térség történéseit, segítségül hívtam Bendazsevszki Anton, posztszovjet térség szakértő újságírót, az Ökonomist szakmai igazgatóját. Szervusz Anton, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Ja, szervusz, köszi a meghívást és a beszélgetést előre is.
Kezdjük azzal, ami most legfrissebb történés. Akartam veled beszélgetni, vagy kérdezni a véleményedet a közép-ázsiai, vagy eurázsiai poszt-szovjet tagköztársaságokkal kapcsolatban, hogy Ukrajna, illetve Oroszország-Ukrajnai háborúja miatt egy ilyen hatalmi vákum is kialakulóban van ebben a poszt-szovjet térségben. Az örmény-azeri konfliktus például most már kiújulni látszik, amelyben Oroszország például Örményországot támogatja, Azerbajdzsánt pedig Törökország támogatja. Oroszország két nagyobb együttműködést hozott létre ebben a térségben, ezeknek a tagköztársaságoknak a részvételével, egy gazdasági és egy katonai. A gazdasági az 5 tagú, az Eurázsiai Gazdasági Közösség, ha jól fordítom, amelynek tagjai Örményország, Belarus, Kazaksztán, Kirgizisztán és Oroszország, valamint a 6 tagú Collective Security Treaty Organization, CSTO-nak rövidítik ezt angolul, majd mindjárt segítünk.
Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének szoktuk magyarul hívni.
Köszönöm.
KBSS.
Aminek a 6 tagja van, ugye ugyanezek a tagok plusz Tadzsikisztán, ha jól értettem. Tehát minden mellett, hogy ilyen konfliktusos és konfliktusok vannak, az Egyesült Államok és az EU is nagyon intenzíven tapogatózik ebben a térségben ezeknek az országoknál, energiai együttműködés, politikai együttműködés reményében. És november 23-án volt két napja a legutolsó CSTO találkozó Jerevánban, Örményországban, ami rögtön úgy indult, hogy az örmények sérelmezték azt, hogy erre a biztonsági együttműködésre alapuló közösség nem avatkozott be, illetve nem foglalt állást ebben az azeri-örmény konfliktusban. Tehát rögtön megkérdőjelezték ennek gyakorlatilag a létjogosultságát is. De én nekem nagyjából ennyit láttam most, ami történt. Te mit szűrtél le ebből a CSTO tanácskozásból? Mik az új?
Ez egy nagyon sokat elárul erről a találkozóról, hogy nem született végső nyilatkozat. Ugye minden ilyen fórumon, csúcs találkozón szokott lenni egy végső nyilatkozat, amelyben az államfők, az állami vezetők összefoglalják, hogy milyen aktuális témák mentén beszélgettek, és milyen eredményre, milyen konklúziókra jutottak. Ugye még a múlt héten megrendezett G20-as csúcsnak is, a nézeteltérések ellenére is volt egy végső nyilatkozata, és azt még Oroszország is aláírta. Tehát nyilván ott volt egy komoly tárgyalás a háttérben, hogy mit fogalnak bele a végső szövegbe, hogy minden fél számára elfogadható legyen, és végül sikerült összehozni ezt a nyilatkozatot a nézeteltérések ellenére. Hasonló dokumentumot most a jereváni csúcson nem sikerült összehozni, nem egyáltalán nem tudták összeközelíteni az álláspontokat, és ez szerintem nagyon sokat elárul arról, hogy ez az orosz együttműködési forma nem működik jól most ebben a helyzetben. Ugye hasonló helyzetben van az Eurázsiai Gazdasági Unió is, amely 2015-ben startol, szintén orosz együttműködés, vagy orosz vezetéssel. Ott is nagyon komoly tervek voltak az Eurázsiai Gazdasági Uniónak a jövőjére vonatkozóan, hogy ez egy ilyen Európai Unió mintájára létrehozott nagy szövetség lesz, amely összefogja a posztszovjet térség államait, tehát a volt szovjet tagköztársaságokat, sőt, voltak arra irányuló tervek is, még a 2010-es években, hogy akár más államok is csatlakoznak ebbe a szövetségbe, például Szíria, még Pakisztán is felmerült, tehát Vietnám, tehát ilyen különböző más államok részvétele is felmerült ebben a szövetségben, de hát ez a szövetség sem működik jó. A résztvevő, ugye te is felsoroltál, 5 tagország közül, vagy között a gazdasági együttműködés nem éppen virágzik, tehát a szervezet tagjain belül nagyon alacsony a gazdasági aktivitás, miközben hát a résztvevők pont ezt várták volna ettől a szövetségtől, hogy a gazdasági kapcsolataikat fejlesztik, hogy az Európai Unió alapötlete, alapelgondolása az pont, hogy a gazdaságról szól, nem a politika, vagy legalábbis alapjaiban ugye nem politikáról, nem gazdaságról, kereskedelemről szólna. Ugye ez volt az alapgondolat az Európai Gazdasági Uniónak is, még a nevében is benne van, ehhez képest nem működik jó. Hogy megértsük ennek az okait, ez egy ilyen nagyon komplex dolog, csak pár ilyen gondolatot felvillantanék. Ugye a Szovjetunió összeomlása után létrejött ugyanazzal a dokumentummal, lényegében létrejött a független államok közössége, és a volt szovjet tagköztársaságok, hát a balti államokon kívül, ugye mind részt akartak ebben venni, mert próbálták megőrizni a régi szovjet kapcsolatokat. Ugye a Szovjetunión belül az ipari szektor nagyon fragmentált volt, tehát az ipari kapcsolatok egy része, tehát mondjuk a termelés, a nyersanyag felhozata, a feldolgozás volt, ami Kazaksztánban volt, ami Ukrajnában volt, aztán ez Oroszországba került feldolgozásra, stb. Tehát nagyon összetett gazdasági kapcsolatok voltak, és a Szovjetunió felbomlásával nyilván ezeket a kapcsolatokat próbálták volna megőrizni, tehát elsősorban a független államok közössége egy ilyen koordinációs gazdasági kapcsolatok fenntartására irányuló szervezet lett volna, de hamar felismerték, hogy ezt a szerepet nem tölti be, részben azért, mert gazdaságilag a 90-es években a Szovjetunió összeomlása után egyik állam sem tudta fenntartani a korábbi termelést, a korábbi gazdasági outputot, és ezek a kapcsolatok szép lassan eltűntek, elvesztek. És gyorsan rájöttek, hogy politikailag is vannak ebben a szervezetben erős orosz ambíciók, ezért, hogy a Grúzia például már egészen korán kilépett a független államok közösségéből, de néhány évvel ezelőtt Ukrajna is felfüggesztette, a 2000-es évvel felfüggesztette, majd néhány évvel ezelőtt ki is lépett ebből a szervezetből, tehát a független államok közössége sem működött egy ilyen posztszovjet kereskedelmi gazdasági szövetségként, mint amit esetleg eredetileg elképzelték a felek. Tehát van egy ilyen kereskedelmi gondolat, ami így végighúzódik a posztszovjet térségen. Aztán vannak biztonsági szempontok, például Örményország számára az Oroszországgal való integráció az elsősorban a biztonságról szól, hiszen Örményország hát nem éppen jó kapcsolatokat ápol Törökországgal, ugye nincs is nyitott határ a Törökország felé, és tehát gyakorlatilag Törökország és Azerbajdzsán között van elég nehéz biztonsági helyzetben, és elsősorban Oroszországtól várták a saját biztonságuknak a megoldását, és igazából az ország védelmét, hiszen máshonnan nem számíthattak erre.
Megosztom közben itt, hogy nagyjából lássuk, hogy hogy áll földrajzilag hogy néz ki ez a régió? Ugye itt van ez Örményország itt, és mellette ugye Törökország, és ez pedig itt Azerbajdzsán.
Tehát Örményország elég nehéz helyzetben van, és bár különböző projektekben vesz részt, például többek között az Európai Unióval, ugye ilyen például a Keleti Partnerség együttműködés, de hát nehezen számíthatna mondjuk az Európai Unió segítségére egy azeri vagy egy török konfliktus esetén. Tehát számukra Oroszország az egyetlen lehetséges partner ebben a helyzetben. Aztán, hogyha megnézzük Közép-Ázsiát, ott megint csak más szempontok játszanak. Egyébként Grúzia is hasonló helyzetben van, tehát Grúzia pedig ott a Kaukázusban az iszlám vallási közösségek,
Igen.
és ugye Oroszország között van valahogy beékelődve, szintén logisztikailag nem túl egyszerű helyzetben. Tehát ők is azért Oroszországra vannak ítélve, vagy orosz kapcsolatok fenntartására vannak ítélve. És hogyha megnézzük Közép-Ázsiát, akkor ott is van egy biztonságpolitikai aspektus, hogyha keletebbre mész majd Közép-Ázsia felé. Mutassuk ezt a régiót.
Kazahsztán, Üzbegisztán, ezek.
Aha, Üzbegisztán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán. Ugye ott is komoly biztonsági aspektusok játszanak. Az iszlám szélsőségesek befolyása az egyik ilyen szempont, ami rendre azért előkerül a régióban, hogy ez egy biztonsági kockázat. Aztán ugye ez még az orosz birodalomnak a hozadéka, hogy a határok nincsenek jól
Definiálva.
lefektetve az egyes országok között. Tehát mit tudom én, Kirgizisztán és Tadzsikisztán között azt hiszem több mint 900 kilométeres határszakasszal rendelkeznek, és ennek mintegy a fele van jogilag is, tehát a demarkációs vonal nagyjából határ felét fedi csak, és a másik fele pedig rendezetlen, ugye ezért is jönnek újra elő is ezek a határviták a két állam között. De hasonló helyzet egyébként a térség többi államában is. Sok etnikai csoport, különböző klán keveredik egymással, és kell egy olyan szervező erő, amely kvázi biztonsági garantálóként be tud avatkozni, hogyha valami történik. És ott is van egy gazdasági aspektus, szintén az pedig a szovjet korszaknak a hozadéka, vagy a maradványa, hogy mivel ezek egészen szegény, gazdaságilag egészen rossz körülmények között lévő államok, mondjuk egy Kirgizisztán, vagy egy Tadzsikisztán, a világ legszegényebb államai között vannak, a lakosság nagy része Oroszországban dolgozik, és hát brutális számnak tűnik, de mondjuk a tadzsik hazautalásoknak, tehát az Oroszországban dolgozó tadzsikisztáni állampolgároknak a hazautalásai, a tadzsik GDP közel harmadát teszi ki, tehát azt hiszem 31 vagy 32%-át. És hasonló a helyzet egyébként Üzbegisztánban, és hasonló a helyzet Kirgizisztánban is, ott talán picit alacsonyabb ez a szám, de még mindig rettentően magas. Tehát ezek az államok legalábbis a 90-es években és a 2000-es években erősen rá voltak utalva Oroszországra, erősen fügtek gazdaságilag Oroszországtól, ezért is voltak érdekeltek abban, hogy részt vegyenek az orosz integrációs projektekben. Aztán ez most kezdett megváltozni. hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió nem váltotta be teljesen a hozzáfűzött reményeket, közben a 2000-es években egyre markánsabban megjelent a kínai tőke ebben a térségben, vagy elsősorban Közép-Ázsiában, és hogy az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a 2010-es évekre a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatok megelőzték az Oroszországgal folytatott kereskedelmi kapcsolatokat. Egyedül Kazaksztán ápol, tehát a Kazaksztán és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom magasabb, mint Kazaksztán és Kína közötti kereskedelmi forgalom. A többi négy közép-ázsiai országban ez már mint egy évtizede megfordult ez a fajta trend. A kínai befektetések, kínai infrastruktúrális projektek sokkal erősebbek a térségben, mint az orosz. Tehát Oroszországban lényegében előbb a 90-es évek gazdasági problémái miatt, majd pedig a 2008-as gazdasági válság és a 2014-es szankciók, európai szankciók miatt elfogyott egyszerűen a lehetőség, a pénz ahhoz, hogy gazdaságilag is részt vegyen, megfelelően részt vegyen ebben a térségben, ennek a térségnek a fejlesztésében, nem úgy, mint Kína, és Kína kihasználta a lehetőségeket, és egyre nagyobb teret kapott. Aztán egy újabb csapás, csak még egy gondolat a COVID 2020-ban, amikor Oroszország lényében hazaküldte ezeket az Oroszországban előtte ott dolgozó vendégmunkásokat, kirgizeket, üzbégeket, tadzsikokat, és ez ugye akkor egy nagyon durva gazdasági csapás volt ezeknek az országoknak, de ugye azt is eredményezte, hogy ezek a Szovjetunió, a szovjet korszak óta fennálló gazdasági kapcsolatok elkezdtek felbomlani több szinten is. Ugye előbb a kínai tőke benyomulásával, majd a COVID hatására, amikor ezek a vendégmunkások hazamentek, most pedig az ukrán, orosz-ukrán háború miatt megint csak van egy ilyen kapcsolatoknak a felbomlása. Kiderült, hogy Oroszország nem is tudja beváltani a biztonsági reményeket, nem tud biztonsági garantorként részt venni ebben a térségben, ugye többek között Örményországban, és az Oroszországot ért szankciók pedig ugye arra ösztönzik az orosz partnereket, hogy távolságot tartsanak Oroszországtól, mert félnek a másodlagos szankcióktól, félnek attól, hogy őket is érinteni fogják a nyugati lépések.
Aha, értem. Tehát, hogy Oroszország veszíti a befolyását ebben a térségben is, de úgy általában is látszik, hogy ugye aktívan keresi a támogatás, politikai támogatás, politikai szövetségeket ugye a háború miatt. Úgy tűnik nekem ezen a meetingen is ilyen nagy, nem volt egy ilyen nagyon vidám jó kezd, nem volt ilyen nagy barátkozás, tehát valószínűleg ezek így, tehát nem sikerül ezeket a dolgokat így orosz szempontból így helyre rakni. Ezeknek az országoknak realitás az egyébként, hogy bekapcsolódjanak jobban egy ilyen európai, vagy tehát egy ilyen globális gazdasági vérkeringésbe, és eltávolodjanak Oroszországtól, tehát energiaexport tekintetében például. Azt néztem, hogy a hidrogén termelésbe például lehet próbálnak talán investálni az Európai Unióból.
Hát én azt gondolom, hogy erre azért viszonylag kevés lehetőségük van. A kaukázusi térségben jobban, tehát mondjuk egy Azerbajdzsán, de hát mondjuk Azerbajdzsán eddig sem függött annyira Oroszországtól, sőt már gyakorlatilag 2-3 évtizede azt a politikát folytatja, hogy minél távolabb kerüljön Moszkvától. Tehát Azerbajdzsánnak könnyebb kiépíteni ezeket az energetikai folyosókat, de mondjuk Kazaksztán, amely szintén próbál függetlenedni Oroszországtól, főleg úgy, hogy 2014 óta belátták, hogy számukra biztonsági kockázat Oroszország, több mint 3 millió orosz lakos él a Kazaksztán területén belül, ráadásul nem elszórta, hanem gyakorlatilag egy tömbben az ország északi részén, és ugye Ukrajnában is az ott élő orosz lakosság védelme az egyik olyan szempont volt, vagy egyik olyan narratíva volt, amit az oroszok kihasználtak a beavatkozás során, és ez még 2014-ben ugye a Krímfélsziget megszállása is lényegében a történelmi múltra való visszatekintés mellett a narratív az volt, hogy ott többségében orosz lakosság él, és ez a terület Oroszországhoz kell, hogy tartozzon. Hát ilyen területeket azért könnyen lehet találni Kazaksztánban is, és nyilván az ország erre biztonsági kockázatként tekint, és mindent megtesz, hogy megpróbáljanak eltávolodni Oroszországtól. De hogyha földrajzilag megnézzük, Kazaksztán nem nincs egyszerű helyzetben. Lényegében Európa felé csak Oroszországon keresztül tudna szállítani energiahordozókat. A más útvonal túl költséges lenne ahhoz, tehát mondjuk egy tengeri szállítás az ugye a Kaszpi-tengeren keresztül az túl költséges lenne az ország számára. Egyébként erre is voltak ilyen kísérletek, próbálkozások, sőt, ugye a kínai egyvezet, egyút geopolitikai projekt is különböző ilyen gazdasági folyosókra épül. Az egyik ilyen gazdasági folyosó az pont Kazahsztánon keresztül halad, de hát lényegesen magasabb a felára, akár csak a logisztikának, az áruk mozgatásának, és az energetikai szektor működtetésének is. De ugye hasonló a helyzet Üzbegisztánnal, és hasonló a helyzet Türkmenisztánnal, és bár ezek az országok nagyon nyersanyagban nagyon gazdagok, a Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb gáz mezeje felett csücsül. Gázkészletekben rendkívül gazdag országról van szó, egyébként meg egy a szegénység szélén álló lakossága ennek ellenére, de egyszerűen olyan landlocked, teljesen ugye bezárt országokról van szó, amelyek nem tudják kijutatni, infrastruktúra hiányában nem tudják kijutatni a termékeiket tengeri úton, szárazföldiek pedig nagyon nehéz, és a meglévő kapcsolatok, ugye a szovjet korszakban kiépített kapcsolat, infrastruktúrális kapcsolatok Oroszországhoz kötik ezeket az államokat. Tehát a realitás inkább Európa felé szerintem kevés realitása van. Persze vannak tervek, vannak projektek, hogy például a Közép-Ázsiából az óceán partjára, mondjuk Pakisztánon keresztül, Afganisztánon, Pakisztánon keresztül építenek ki folyosókat, de hát az afganisztáni biztonsági helyzet nem éppen olyan, hogy befektetésekre ösztönzi a vállalatokat, vagy különböző gazdasági szereplőket. Tehát inkább Kína felé van több esélyük kapcsolatok bővítésének, kiépítésének. Európai Unió ebben a relációban kevésbé játszik, mert nagyon költséges lenne az infrastruktúrális folyosóknak a kiépítése, és ráadásul az európai cégek számára is kockázat, hiszen hát ezek közül sok ország nem éppen a nagyon erős demokratikus berendezkedésről híres. Mondjuk egy Türkmenisztán, megint csak a Türkmenisztánt említsem, hát nagyjából valahoz Észak-Korea nagyon demokratikus berendezkedésben Észak-Korea környékén mozog, hanem rosszabb, mint Észak-Korea, de hát Tadzsikisztán is az emberi jogok és a politikai berendezkedés terén valahol az utolsó 10 ország között található. Tehát ilyen országokba befektetni, kapcsolatokat építeni azért kockázatos. Nyilván más a helyzet mondjuk most egy demokratikus fordulatot élő Kazaksztán vagy Üzbegisztán, de hát ki tudja, hogy mi lesz ezekben az országokban 5 év múlva vagy 10 év múlva, hát nem rendelkeznek olyan politikai tradíciókkal, hogy garantálható legyen hosszú távon ezeknek az országoknak a nyitottsága mondjuk.
Maradjunk még itt valamennyire a gazdaságnál, de inkább most Ukrajnára és Oroszországra visszafókuszálva. Ugye én hát most szerintem így nagyjából elsöprő többségben mindenki azt gondolja, hogy ezt Oroszország, ezt a háborút elveszítette, legalábbis olyan értelemben, hogy ebből rosszul fog kikerülni katonailag, gazdaságilag és politikailag, erkölcsileg, morálisan. Ukrajnának viszont sokan azt gondolják, hogy most lehetősége nyílik egy ilyen gyorsabb Európai Uniós csatlakozásra a háború lezárásával. És azért is, mert az újjáépítésnek az egyik garanciája kell, hogy legyen, hogy egy ilyen biztonságos politikai meg gazdasági környezet legyen. Tehát ennek az egyik feltétele a valamiféle szoros együttműködés garanciák mentén az EU-val, meg a globális gazdaságban, illetve katonailag biztonságban legyen. Tehát valószínűleg a NATO csatlakozása is. Hát nem azt mondom, hogy elkerülhetetlen, de hát valamiféle nagyon szoros együttműködés muszáj lesz, mert ugye Oroszországtól mindig fenyegetve lesznek. Mit gondolsz ebben, hogy ennek az esélye megerősödött most, te is így látod ezt, és hogy Oroszországnak ezek után el kell fogadnia. Hogy látod ezt a részét ennek a történetnek?
Hát ez még azért nehéz ilyen teljesen pontos becsléseket tenni. Ennek az egyenletnek azért több kimenetele van most. Egyrészt nem tudjuk, hogy milyen lesz a béke, ha lesz béke, mi lesz a tárgyalásoknak a feltétele. Azért annak ellenére, hogy Oroszország nem áll jó ebben a háborúban, nem látom azt, hogy mondjuk az orosz politikai rendszer a következő időszakban összeomlana. Elképzelhető, tehát benne van abszolút, hogy egyik pillanatra a másikra összeomlik, de mondjuk ez nem a legvalószínűbb forgatókönyvek között van. Ha pedig azt veszik alapul, hogy nem fog összeomlani az orosz rendszer, és ugye a háborút egyébként nem bírják, tehát mindenképpen lesz egy belátható időn belül lesz egy lefutása ennek a konfliktusnak, még ha, vagy legalábbis ennek a szakasznak, mert aztán nem zárom ki, hogy maga a konfliktus az újra és újra megújul a következő években vagy évtizedekben. De a jelenlegi szakasznak mindenképpen belátható időn belül lesz egy lefutása. Gazdaságilag is Oroszország kezd kimerülni, ugye a lőszereket tekintve is, és politikaiak is le kell majd ezt zárniuk, hiszen majd jönnek az orosz elnök választások 2024-ben, addig muszáj lesz valamilyen eredményt produkálni. Tehát ha azt veszik alapul, hogy nem fog összeomlani az orosz politikai rendszer, és az ukrán sem fog összeomlani, akkor, és azt sem látom, hogy Ukrajna teljes mértékben ki tudná, az orosz csapatokat ki tudná űzni az országból, hiszen az orosz mobilizáció révén azért meg fogják tudni erősíteni a frontvonalat. Tehát valamilyen egyezkedés fog kezdődni, valamilyen fegyverszünet, és ugye kérdés, hogy ennek a fegyverszünetnek mi lesz az alapja. Tehát például könnyen el tudom képzelni, hogy Ukrajna lemond a NATO-s tagságról cserében, hogy valamilyen biztonsági garanciákat kap különböző nemzetközi aktorokról, Törökországtól, Nagy-Britanniától, Egyesült Államoktól, hogyha újra megtámadják Ukrajnát, akkor ténylegesen beavatkoznak. Ugye korábban is volt rá példa, a 1994-es budapesti memorandum, amelyet Oroszország, Nagy-Britannia és Egyesült Államok írta alá, aztán ugye garantálták Ukrajna területi integritását annak fejében, hogy lemondtak a nukleáris fegyvereikről. Aztán éles helyzetben hát az egyik megtámadta Ukrajnát, a másik kettő pedig nem siettek, legalábbis úgy a segítségre, ahogy azt Ukrajna várta. De tehát ennél egy jobb megoldás, egy jobb rendezés szükséges. Tehát benne van az, hogy Ukrajna soha nem válik a NATO tagjává. Sőt, hogyha egy olyan konfliktus lezárása, egy olyan fegyverszünet születik, amely nem fog jelenteni megnyugtató megoldást a háború teljes lezárására, hanem csak befagyasztja a helyzetet, a konfliktust, elodázza a probléma megoldását, akkor sajnos az is benne van, hogy Ukrajna teljesen megreked a fejlődésben, és hiszen nem lesz olyan befektető, nem lesz olyan vállalat, amely ilyen helyzetben hozza a pénzét Ukrajnában, miközben ugye attól félnek, hogy ez a konfliktus hogy Oroszország megerősödésével, erőgyűjtésével ez a konfliktus meg fog újulni, nem tudom, 5 év múlva, vagy 4 év múlva. Tehát ez lenne talán a legrosszabb Ukrajna számára, hogyha befagyasztanák a konfliktust a jelenlegi szinten. Ez lehet, hogy a lakosság jól járna, mert ugye kapnának egy kis időt a szörnyű ugye háborús pusztítással szemben, de hosszú távon az ország gazdasága nagyon rosszul járna ezzel. Tehát Ukrajna számára a legfontosabb, hogy hosszú távra megoldják hosszú távra lezárják ezt a háborút. Hogyha sikerül ezt megoldani, vagy úgy, hogy Oroszország hajlandó lesz mondjuk kivonulni bizonyos területekről, nehéz itt ilyen esélylatolgatásra bocsátkozni, el tudok képzelni olyan megoldást, hogy Krím félszigetet elismerik Oroszország részeként, és mondjuk Ukrajna lemond a NATO-s tagságról, és Donbassban pedig, amihez ragaszkodik Oroszországot, pedig ENSZ megfigyelők segítségével valamilyen szavazást, referendumot tartanak. Tehát vannak opciók azért a...
Én is pont ezen gondolkoztam egyébként, hogy egy ilyen Donbass-Krím mérlegben szerintem Ukrajnának is a Krím fontosabb talán, azt gondolom Oroszországnak pedig a Donbass, tehát egy ilyenben meg lehetne esetleg állapodni.
Amint fordítva, Oroszországnak Krím, Ukrajnának Donbass.
Igen? Én az
elején hát, ugye a Krím félszigeten valóban nagyon sok orosz állampolgár él, orosz kisebbség él, vagy hát többségben vannak. Ennek ugye történelmi okai vannak, hát 100 évvel ezelőtt nem élt ott annyi orosz, inkább krími tatár és ukrán, de ettől függetlenül most a helyzet az, hogy a lakosság 70-80%-a orosz. És ugye egyébként biztonságilag és geopolitikailag is ugye a Krím félszigetnek nagyon nagy szerepe van. Ugye a Szovjetunió felbomlása után az orosz fegedtengeri flotta is ott állomásozott, fontos katonai bázisa volt Oroszországnak. Tehát geopolitikai, stratégiai szempontból, kulturális, történelmi szempontból nekik szükségük van a Krím félszigetre, és azt talán meg is tudják. Hát ez is egy narratíva, de ezt a narratívát valamennyire meg lehet alapozni a Krím-félsziget relációban.
Hát igen, de valamiről le kell majd mondaniuk azért.
Donbaszban orosz lakosságot tekintve nagyjából a lakosság 30%-a, legalábbis a háború előtt nagyjából a lakosság 30%-a volt orosz, tehát ott többségében ukránok lakták, ott azért nehéz. Nyilván nagyon sokan elköltöztek, elhagyták ezeket a területeket. Most nehéz megítélni, hogy milyen az etnikai összetétel, de ezek nem oroszok lakta területek, tehát ott sokkal nehezebb megindokolni. Azt pedig ezek nyersanyagokban gazdag területek, igen, de hát én azt gondolom, hogy Oroszországnak azért alapvetően nem a szénlelőhelyek a lényegesek, hiszen Oroszország is nyersanyagokban gazdag ország. De geopolitikailag, stratégiailag a Fekete-tengeri régió szempontjából Krím-félszigetre szükségük van. Yeah. Szóval még visszatérve, egyrészt egy gondolat erejéig a Krím-félszigetet, tehát ha Ukrajna vissza is szerzi egyébként a Krím-félszigetet, hát nem lesz egyszerű pacifikálniuk ezt a térséget, ahol ugye nagy számú orosz lakosság él, amely 8 évig orosz befolyás, orosz propaganda, orosz információs hadviselés alatt állt, és egyébként nagyon sok, tehát Oroszország nagyon sok forrást is allokált ebben a 8 évben a Krím-félszigetre. Nyilván ez azért merőben eltért az előtte lévő korszaktól, és az ott élő lakosság azt gondolom, hogy alapvetően pozitívan tekint erre az időszakra. De visszatérve még az eredeti kérdésedre, én alapvetően pozitív vagyok, tehát most amiket felvázoltam, hogy Ukrajna számára, ugye ha befagy a konfliktus, az nem túl kedvező kimenet. Én ezektől függetlenül azt gondolom, hogy sikerül megnyugtatóan véget vetni ennek a konfliktusnak. vagy Oroszország összeomlásával, mármint pontosabban Oroszország politikai rendszerének az összeomlásával, bár erre talán kevesebb esély van, vagy úgy, hogy Oroszország, tehát születik egy olyan kompromisszumos megoldás, amelynek révén, ugye, amiről beszéltünk, például kivonják a csapatokat a legtöbb területről, a kérdéses területeket pedig valamilyen diplomáciai formulával rendezik. Ez egy olyan megoldását jelenthetné a konfliktusnak, ami hosszú távú, miközben bizonyos országok garantálják Ukrajna biztonságát hosszú távon. Tehát ez egy olyan megoldás lehetne, amely megnyitná az utat az ukrán helyreállításhoz. Egy ilyen rendezésben azért benne van az is, hogy Oroszország valószínűleg, hogyha ilyen kompromisszumos megoldás születik, vagy ha összeomlik az orosz politikai rendszer, ahhoz, hogy kitörjenek ebből a diplomáciai, politikai, gazdasági izolációból, ahhoz mindenképpen valamilyen reparációs költséget kellene, hogy fizessenek Ukrajna számára.
Akartam kérdezni, ebbe van ilyen lehetősége egyáltalán Oroszországnak szerinted, hogy ki tud ebből úgy szállni, ebből a háborúból, hogy ne fizessen kártérítést valamilyen formában?
Hát több megoldás létezik, ha úgy szállnak ki, tehát ha mondjuk egy befagyasztás lesz, akkor nem fognak fizetni nyilván semmit. De ha egy olyan megoldás születik, amely tényleg lezárja ezt a konfliktust, és hosszú távon, és Oroszország érdekelt abban, hogy kitörjön ebből az izolációba, amelybe kormányozta magát. Azt gondolom, hogy azért egy jelenlegi politikai rendszerrel erre kevés esély van, de egy új, mondjuk politikai vezetés mindenképpen meg kell, hogy tegye azokat a lépéseket, hogy ki kormányozza Oroszországot ebből a zsákutcából. És ez pedig csak úgy lesz lehetséges, hogy fizet valamilyen helyreállítási pénzt Ukrajnának. Erre ott van egyébként ez a befagyasztott orosz tartalékalap. Ugye a szankciók keretében 400 milliárd eurónyi, vagy bocsánat, dollárnyi értékben, bár most már dollár is euró nagyjából egy szinten áll, tehát több mint 400 milliárd dollárnyi pénzt fagyasztottak be az orosz tartalékalapból. És az eddigi becslések, az ukrán becslések azt mondják, hogy Ukrajna helyreállítására durván 450 kötője 500 milliárd dollár lesz szükséges, tehát akár az orosz tartalék alap is nagy részt lefedhetné egyébként ezeket a kiadásokat. Tehát, hogyha visszatérünk, hogyha sikerül megnyugtatóan rendezni hosszú távon a békét, akkor ugye láttunk példát sikeres helyreállításokra, mondjuk Horvátország esetében a jugoszláv háború után, amikor a piac érdekelt az ország helyreállításában, amikor vannak garanciák az ország hosszú távú fejlődésére, és mondjuk egy Európai Uniós tagjelölti státusz abszolút egy ilyen garanciát jelent. Ráadásul ugye nagy piacról beszélünk, Ukrajna egy 40 milliós ország, legalábbis háború előtt, egy nagy ország, nagy gazdasági potenciállal, nagy nyersanyagkészlettel, gáz, szén, ritkafémek, gazdag mezőgazdasági földek, tehát nagy potenciállal rendelkezik az ország, és hogyha a politikai viszonyok megengedik, vagy politikai viszonyok azt mutatják, hogy az ország egy hosszú távú fejlődési pályára állhat, akkor azt gondolom, hogy a befektetők is, különböző piaci szereplők is érdekeltek lesznek az ország helyreállításában. Sőt, ráadásul ugye még egy gondolat, hogy Ukrajna a háború után egy ilyen szűz piac, szűz területté válik, hiszen egyrészt sok orosz cég el fog tűnni az orosz, sőt már ugye most eltűnt. Évek óta terítéken van a privatizáció, nagyon sok cég állami kézben van még mindig, annak ellenére, hogy egyébként a 90-es években történt egy privatizációs hullám, de még mindig nagyon magas az állami kézben lévő vállalatok aránya. Ez biztos, hogy a háború után csökkenni fog, hiszen egyébként a kormány többek között ezáltal is próbál forrásokhoz jutni. Másrészt pedig azok az oligarchák, akik meghatározták az ukrán politikai viszonyokat. Egyrészt a deoligarchizációs törvény keretében elveszítették a befolyásokat, másrészt pedig nagyon sokan közülük kelet-ukrán érdekeltségekkel rendelkeztek, kelet-ukrajnában lévő gyárakkal, nyersanyaglelőhelyekkel rendelkeztek, és ezek a helyszínek a háború által leginkább érintett területek területekké váltak. Ugye egy példa, Rinat Akhmetov, ugye Ukrajna egyik leggazdagabb embere, birtokolta például Mariupolban az Azovsztál gyárat. Még ha Ukrajna vissza is szerzi Mariupolt, az Azovsztál gyárba semmi nem maradt. Az teljesen ugye azt teljesen megsemmisítették a háborús felek. Tehát ezek az oligarchák a kelet-ukrajnában befolyással rendelkező oligarchák vagyonuk jelentős részét elveszítették. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy megnyílik a piac nagyon sok szereplő számára, akár nyugat-európai szereplő számára, magyar cégek számára is, mert mondjuk orosz vállalatok eltűnésével, az ukrán oligarchák meggyengülésével, az ukrán állami monopóliumnak a felbomlásával, itt azért sok piaci lehetőség fog adódni Ukrajnában.
És nagyon röviden, ha még belefér, még Oroszországra nézzük már meg azt, hogy mi néz ki Oroszországnak ezután a konfliktus után, mert ugye most azt látjuk, hogy ugye rengeteg a felnőtt korú férfi lakosságnakból kb. 750 ezeren távoztak, akik szerint általában azt gondoljuk, hogy ezek magasabban képzettek, nyelveket beszélő fiatal férfiak. Ugye katonai jelentőségén nagyon erősen le fog csökkenni, szerintem a fegyveripara az is annak az exportját is el fogja veszíteni jelentős részét. Gazdaságilag ugye az energiaexportban nagyon nagy csökkenésre számíthatnak, ezáltal is kevesebb bevételük van. És hát mindenképpen egy ilyen politikai meg erkölcsi vereség lesz ez számukra, vagy hát degradálódnak legalábbis. Milyen itt 10-20 éven belül szerint milyen gazdasági lehetőségei maradnak Oroszországnak ezzel a rezsimmel? Vagy pedig ki lehet esetleg kényszeríteni egy rezsimváltást? Akar-e egyáltalán szerinted az Egyesült Államok és Európa kikényszeríteni rezsimváltást Oroszországnál nagy esetében?
Nem hiszem, hogy vannak eszközei mondjuk az Egyesült Államoknak vagy Európának egy rezsimváltás kikényszerítésére. Ugye ez nem sikerült Észak-Koreában, nem sikerült Iránban, nem sikerült Venezuelában, sőt, most úgy tűnik, hogy Venezuela olajra fog rászorulni az Egyesült Államok, és ugye próbálnak egyezkedni Venezuelával. Azért a nyugati országok a teljes szankciós potenciált bevetették Oroszországgal szemben a háború kezdetével, tehát nehéz találni még olyan területeket, ahol esetleg nem vetettek volna még ki szankciókat, ahol még lehetne valamit tenni. Tehát Oroszország bár része a világgazdaságnak, de nincs rászorulva külföldi országokra, tehát egy bizonyos gazdasági szinten el tud működni. Hát ugye, ami szükséges, mondjuk a nagyszámú emberi munkaerő, a mondjuk élelmiszertermelés, ugye ez rendelkezésre áll, energia, ugye rendelkezésre áll, nyersanyagok, ezek mind rendelkezésre állnak. Nyilván az életszínvonal az erősen csökkenni fog, nem jutnak hozzá bizonyos technológiákhoz, nem jutnak hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz, termékekhez, de tehát valahol mondjuk a 2000-es évek elején, közepén fogják találni magukat, ami alapvetően nem egy tragédia az orosz lakosság nagy része számára, a középosztály számára az mindenképpen egy tragédia, és az első hullámban kivándorló lakosság nagy része egyébként pont ebből a rétegből került ki, a nagyvárosok lakói, középosztály számukra ez a fajta életszínvonal növekedés, ez a fajta pálya az elfogadhatatlan, és ők valószínűleg továbbra is, akik még nem hagyták el az országot, azok, ez a fajta kivándorlás az meg fog erősödni. De ne felejtjük, hogy ez a 90-es évek elején az orosz Szovjetunió összeomlása után az ország milyen gazdasági helyzetben volt, gyakorlatilag semmi nem működött, és az egy sokkal rosszabb helyzet volt, mert akkor egy szocialista alapú gazdaságot kellett hirtelen lecserélni egy piac alapú gazdaságra. Egészen más mechanizmusok játszottak akkor, és ez egy nagyon durva szociális és gazdasági sokkot jelentett az ország számára. Ennek ellenére 10-15 évvel később, ugye 2000-es évek elején, közepén, hihetetlenül megerősödött Oroszország. 7-8-9%-os volt a gazdasági növekedés mértéke, az életszínvonal durván növekedni kezdett. Ugye javarészt egyébként az energiahordozók árának növekedése miatt, többek között emiatt következett ez be, másrészt amiatt, hogy központosították az állami bevételeket, hierarchizálták a rendszert, tehát kiépítettek egy hatékony bevételi mechanizmust. De a lényeg, hogy 10-15 év kellett ahhoz Oroszországnak, hogy újra talpra álljon, és sőt, ugye akkor a 2000-es évek közepén indították el a katonai programot is, a katonai modernizációs programot is, miközben előtte hát romokban hevert az orosz védelmi szektor, az orosz védelmi ipar és az orosz katonaság. Tehát ilyen szempontból azért nem írnám le az orosz gazdaságot, amíg igény van. Tehát Oroszország egy nyersanyagban rendkívül gazdag ország, a földrajzi pozíciója meghatározza, hogy ez egy fontos geopolitikai szereplő maradjon, és amíg igény van ezekre az energiahordozókra, ezekre a nyersanyagokra, egy hatékony állami apparátus működtetése mellett az ország, hogy mondjam, nem tud azért megbukni, a gazdaság nem tud összeomlani. Ahogy említettem, az életszínvonal biztosan csökkenni fog a következő időszakban. Orosz potenciál, orosz szerep, diplomáciai szerep, nemzetközi szerep biztosan csökkenni fog a következő időszakban, és ebből a zsákutcából kell majd valahogy kijönniük. De nem lesz, én azt gondolom, hogy nem lesz egy olyan összeomlás sem, mint amit a 90-es években láttunk. Ez most egy másik helyzet. Inkább valahol 2000-es évek elejére, közepére fognak visszaesni most.
Értem. Két dologat akartam kérdezni. Egyrészt Amerika szerepét Ukrajnával kapcsolatban, de lehet, hogy ez egy nagyobb téma. A másik az, hogy ugye kezdetektől fogva azt lát Nagy-Britannia, hogy kezdetektől fogva azt látjuk, hogy a brit titkosszolgálat volt az egyik legintenzívebben működő titkosszolgálat Ukrajnában. Nekik voltak a legpontosabb, legfrissebb információik az oroszokkal, a szándékai kapcsolatban. Ők nyújtják Európában a legnagyobb támogatást, katonai támogatást, az élén állnak abszolút a kiképzési programban az ukránoknak, mindenben tényleg nagyon elkötelezetten támogatják Ukrajnát ebben a konfliktusban. Miért pont a britek? Mi ennek az oka szerinted? Miért van ez?
Én azt gondolom, hogy egyrészt van valamiféle állami bűntudat a britekben, ugye ők voltak a 94-es budapesti memorandumnak az egyik garantálói, tehát ők ígérték meg Ukrajnának, hogy nukleáris fegyverek lemondásának fejében garantálják az ország területi integritását és ugye sértetlenségét, és ez nem következett be. 2014-ben a Krím-félsziget orosz elcsatolása idején nem voltak túl aktívak, ugye egyébként, ha visszanézed azt az időszakot, ott inkább a németek jeleskedtek, tehát 2014 környékén a Krím-félszigetnél, amikor megindultak a harcok Kelet-Ukrajnában, orosz támogatással, és valamikor 2014 nyarára, 2014 őszére az ukrán hadsereg egészen nagy veszteségeket szenvedett, nem volt felkészítve, és Ukrajna szempontjából azt a konfliktust akkor muszáj volt lezárni, mert nem volt olyan állapotban az ukrán hadsereg. Amit most látunk, az elmúlt 8 év felkészítésének az eredménye, akkor egy egészen más ukrán hadseregről beszélhettünk, és elsősorban a német közvetítésre sikerült elérni a konfliktusnak a befagyasztását, hogy valamilyen rendezését, hogy az a németek azt gondolták, hogy ez nem egy befagyasztás, hanem alapvetően az egy működőképes megoldás lehet, hát nem ez lett. De a britek akkor nem voltak túl aktívak abban az időszakban. Most azért egy nyílt orosz invázió már kiváltotta egyrészt ezeket a brit reakciókat, és én azt gondolom, hogy ez a fajta bűntudat az legalábbis bizonyos szerepet játszik ebben. Másrészt pedig hát a britek az elmúlt 20 évben, 15 évben sokszor összetalálkoztak az oroszokkal, az orosz titkosszolgálatokkal. Ugye ez még ugye 2006-ban Litvinenko gyilkosság kapcsán, ugye Londonban egy Londonban menekült orosz nemzetbiztonsági tisztnek a meggyilkolása, ráadásul ennyire látványosan, ugye plutóniummal, ugye tájába plutóniumot raktak, és gyakorlatilag semmit nem lehetett kezdeni a kamerák előtt, nem tudom, hogy a nézők, hogy hallgatók emlékeznek azokra a képsorokra. Gyakorlatilag 2 vagy 3 hét leforgása alatt halt meg Alexander Litvinenko a kamerák keresztüzébe, a kórházon mutatták ez a szerencsétlen embert, ahogy haláltusáját vívja. És azért ez egy erős sok volt a brit társadalom számára, hogy az orosz titkos szolgálatok ennyire nyíltan ott vannak helyben. És ugye közben megtörtént a 2000-es években az orosz tőkének az érkezése Londonba és ugye Nagy-Britanniába, az orosz oligarcháknak ugye felvásárolták Londonnak hát jelentős részt, sok ingatlant felvásároltak Londonban, és azért ez sem maradt észrevétlen a britek előtt. Ugye akkor az orosz-brit kapcsolatok a mélypontra süllyedtek a Litvinenko gyilkosság után, és nem is nagyon jöttek ki belőle. Tehát miközben az Egyesült Államok és Oroszország között volt egy ilyen felívelő pálya, ugye Barack Obama alatt, ugye 2009-ben a grúz háborút követően, grúz háborút, hogy érdekes módon nem követték semmilyen nyugati szankciók, ellenben történt egy közeledés, egy restart Oroszország és Egyesült Államok között. Na most hasonló közeledés azért nem következett be Nagy-Britannia és Oroszország kapcsolatában. És utána azért az orosz titkos szolgálatok aktívok maradtak továbbra is Nagy-Britanniában, tehát nyilván a brit elhárítás az meg kellett, hogy birkozzon ezzel a problémával, tehát ezért is azt gondolom, hogy ezért is rendelkeznek olyan tudással, hírszerzési tudással az oroszokról, mert az elmúlt időszakban ugye szorosan közel kerültek ehhez a problémához. És ott volt ugye például a Skripal, hát ugye nem gyilkosságot, mégis túlélte Sergei Skripal, ugye szintén orosz hírszerzőt, elmenekült orosz hírszerzőtiszt, 2018-ban egy idegméreggel mérgezték meg, és annak ugye egy brit ártatlan áldozata is lett annak a merényletnek, de hát megint csak Nagy-Britannia területén történt orosz titkos szolgálatok működése. Ugye azt brit szankciók is követték azt a merényletet. Tehát mondjuk európai országokban nem történt ennyire látványos orosz hírszerzési tevékenység, bár persze itt is lehet mondani, hogy bizonyos országok, mondjuk Varsó, Bécs, az orosz hírszerzés ilyen egyik központjává váltak. Prágában is nagyon aktív egyébként az orosz biztonsági szervek nagyon aktívak, de ennyire látványos beavatkozások nem történtek Európában máshol, mint Nagy-Britanniában.
Értem, és állandó fenyegetettség számukra ez az orosz állami így ebben a formában. Jó.
Ez ugye sok orosz ugye ellenzéki menekült el egyébként Nagy-Britanniába. Tehát ugye az orosz tőke, sőt, ugye orosz politikai elitek, orosz gazdasági elit, elitek egy része még a szankciók előtt ugye oda menekítették ki a vagyonukat. Tehát ezért is vannak jelentős számban ott élő oroszok, mind kormánnyal szoros kapcsolatot ápolók, mind azok, akik egyébként ugye a másik oldalon, az ellenzéki oldalon helyezkednek el. Nyilván ez ő biztonságot. Boris Berezovsky, ugye a tisztázatlan körülmények között, valószínűleg öngyilkos lett, de tisztázatlan körülmények között halt meg szintén Londonban. Hát az egyik legnagyobb Putyin ellenzője volt, vagy Putyin ellenfele volt, és egyik leggazdagabb orosz oligarha volt annak idejében, ő is ugye Londonban talált menedéket.
Brexitbe is benne volt a kezük a orosz titkosszolgálatoknak állítólag, ugye ez most nem régen ismerte be, ugye Prigozsin például, hogy ők működtek ezen. Értem. A végén, még a leges legvégén csak azt szeretném kérni tőled, hogy ajánlani tudnánk-e valamilyen weboldalt, filmet, könyvet, ami mostanában esetleg ilyen aktuális ebben a témában, amit te ajánlanál a hallgatóknak, nézőknek.
Hát a Medúzát azt mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy kövesse, ugye orosz, hát nem is mondanám ellenzéki médiának, ez egy nagyon magas újságírói szabványok mellett működő orosz médium, amelyet még egyébként ez a szerkesztőség meg a lenta.ru orosz médiumot alapították a 2000-es években, amely akkoriban az egyik legnépszerűbb orosz médium volt, aztán kirakták őket onnan, és akkor megcsinálták a Medúzát, amely egyébként a központja Vilniusban van, tehát így próbáltak védekezni az orosz állami befolyással szemben, és nekik angol nyelven is vannak. Hát a cikkek egy része legalábbis angol nyelven is van, sőt, talán még podcastjuk is van angol nyelven. Egyébként, aki nyilván beszél oroszul, nagyon ajánlom az orosz nyelvű szövegeiket. Hát aki kevésbé ismeri mondjuk a Navalnyi sztorit, ugye volt egy talán HBO-s film néhány hónappal ezelőtt Navalnyiról.
Ez jó, ez a film?
Hát számomra ugye nem jelentett új információkat, mert én követtem annak idején a gyilkossági kísérlet sztorit. Igazából ezt a gyilkossági kísérletet követi végig, és azt, hogy hogyan nyomoztak a Navalnyi megmérgezői után, hát igazából csak egy szeletét mutatja. Aki orosz nyelven tájékozódik, a Leonid Parfenovnak a videóit, ő YouTube-on nagyon aktív, azokat tudom ajánlani. Ő egy ismert orosz újságíró, csinál dokumentumfilmeket is, feldolgozta például a Gorbacsov korszakot, a Gorbacsovnak az életét. Nem tudom, hogy elérhető-e angol nyelven, de az például egy nagyon-nagyon jó film. Amit frissen láttam, és felkeltette az érdeklődésemet, az 1938-as Müncheni konferenciáról szóló film, azt hiszem Netflixes, ugye magyar nyelven is elérhető, On the Edge of War, azt hiszem ez a címe, nem tudom, hogy magyarul mi a címe, ott arról szól, hogy ugye nagyon sok a párhuzam egyébként a jelenlegi háborúval, pedig egyébként a film nem idei, hanem tavaly jelent meg, és ugye arról szól, hogy a britek, leginkább a brit ösztönzése, hogyan próbálták elkerülni a háborút a náci Németországgal, milyen diplomáciai erőfeszítéseket tettek, és ugye hajlandóak voltak beáldozni mondjuk Csehországot is, csak hogy ne törjön ki a háború Európában, amely végül aztán ugye mégis kitört. Ez most frissen láttam, ezt még aztán egészen érdekes volt.
Jó, ezeket a linkeket majd mind berakom alulra, kikeressük. Akkor nagyon köszönöm Bendalzsevszki Antonnak, hogy segített nekünk tisztában látni ebben a posztszovjet térségben a geopolitikai meg gazdasági kérdéseket, illetően főleg. Köszönöm, Anton, még egyszer, és remélem,
köszönöm szépen, én köszönöm a kérdést.
Remélem, hogy sikerül majd még egy pár hónap múlva újra beszélgethetünk erről, hogyha fejlemények lesznek.
Abszolút. Nyugodtan kereshetsz.
Köszönöm, szia!
Köszönöm a beszélgetést!